Ďakujem pekne, vážené dámy, vážení páni. Ďakujem taktiež za túto výnimočnú príležitosť, že môžem s vami porozprávať o mojich skúsenostiach, jednak osobných skúsenostiach, čo som zažil za posledné obdobie ako štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí o menšinovej politike a jednak o samostatnej politike menšinovej alebo inak povediacej politike ľudských práv v rámci EÚ. Dovolil by som poznamenať, že Európska únia má jednak priamu menšinovú politiku, najmä čo sa týka národných a národnostných menšín, a ja by som to nazval nepriamu národnostnú politiku. Tá priama národnostná politika je jednoduchšia, takmer neexistujúca, by som povedal, a to je moja téza, dá sa o tom samozrejme diskutovať. Tá nepriama menšinová politika však je oveľa, by som povedal, väčšia, a o tom by som chcel najprv hovoriť. Spolupráca európskych krajín sa zakladá na troch pilieroch. Je tak jednak hospodárska spolupráca, je tá najväčšia. Potom je to spolupráca v oblasti spravodlivosti a vnútra. A po tretie je to spolupráca v oblasti zahraničných vecí a obrany, alebo vonkajších vzťahov a obrany. Ak preberáme všetky tie piliere, tak nájdeme nepriame vplyvy na jednotlivé národnostné menšiny. A nie malé vplyvy na život jednotlivých národnostných menšín. Samozrejme, je to rozdiel, či tá národnostná menšina má v susedstve krajinu, z ktorou ich kultúra je identická alebo podobná, alebo v prípade tá národnostná menšina má podobnú národnostnú menšinu v susedných krajinách. Ten prvý prípad je samozrejme prípad maďarskej menšiny na Slovensku napríklad. Ten druhý prípad, že podobné menšiny žijú v iných krajinách, je romská menšina. Alebo či tá menšina je taká, že je samostatná, žije v tej krajine samostatne a nemá podobných skupín v iných krajinách. Začal by som najprv s druhým pilierom, je to pilier spravodlivosti vnútra. V rámci tejto politiky bola vybudovaná tzv. Schengenská zóna, spolupráca schengenských krajín. Už o tom každý občan Slovenska vie, že kontrola na základe schengenských zákonov, by som povedal, kontrola na hraniciach sa minimalizuje. Už teraz môžeme cestovať do Maďarska na občianske preukazy a do ostatných susedných krajín, do Poľska, do Česka, aj do Rakúska. Na základe toho môžem tvrdiť, že menšiny, aj poľská menšina, aj maďarská menšina, aj česká menšina môže udržiavať oveľa intenzívnejšie kontakty vo všetkých oblastiach života so susednými krajinami, teda s tými krajinami práve, kde tá identita je podobná. Na základe tejto politiky druhého piliera dojde k zmene našich identifikačných kariet. To znamená, že musíme v určitom čase zmeniť občianske preukazy, pasy, ale aj vodičské preukazy. Dojde k zjednocovaniu týchto identifikačných kariet na základe európskych noriem. A povedzme si úprimne, práve aj tie karty trošku poznačujú našu identitu, trošku je akousi identifikáciou práve našich identít. A keď európska identita bude silnejšia aj prostredníctvom týchto jednotlivých identifikačných kariet, viem si predstaviť, že aj európske občianstvo bude silnejšie. Ten druhý a prvý pilier, európska hospodárska spolupráca, je ešte silnejšia, ešte viac ovplyvní život jednotlivých menšín v Európe. Každý vie, že na základe tohto piliera je voľný pohyb osôb, pracovnej sily, tovaru a kapitálu v rámci Európy. Na základe tohto prvého piliera najmä teda ustálená. Na základe tohto prvého piliera môžeme povedať, že občania Slovenska a ďalších krajín môžu ľubovoľne sa zamestnať hoci kde v európskej 25-ke už teraz. Podľa mojich odhadov to môže naštartovať opačné trendy. Jednak to môže prilákať našich občanov do susedných krajín a jednak to môže prilákať zahraničných investorov ku nám. Zatiaľ je to otázne, že ktorý z týchto trendov bude silnejší. V každom prípade v tých oblastiach, kde je väčšia nezamestnanosť v súčasnosti, si viem predstaviť, že odchod našich občanov do susedných krajín bude silnejší než príchod zahraničných kapitálov, respektíve rýchlejší bude tento trend než príchod zahraničného kapitálu z susednej krajiny. Ale už sme poznamenávali aj ten opačný trend. Je v niektorých oblastiach práve aj poľský kapitál, aj český kapitál, aj maďarský kapitál hľadá svoje miesto v tých prihraničných regiónoch. Je otázne, že na životy národnostných menšín bude ktorý trend silnejší, či odchod jednotlivých, do jednotlivých susedných krajín, alebo práve opačne, príchod zahraničného kapitálu umožní, aby národnostné menšiny ostali tu v tejto krajine alebo v iných krajinách EÚ. Ďalej by som chcel poznamenať, že na základe voľného pohybu tovaru sme svedkami toho, že časopisy, noviny prichádzajú sem v iných jazykoch než slovenských. To znamená, že hľadajú svoje trhy aj maďarské časopisy, noviny, aj české časopisy a noviny, samozrejme aj iné, aj poľské a rakúske. Znamená to však veľký otáznik, že čo bude s klasickou národnostnými novinami, časopisami, či náhodou nevytlačia z trhu práve maďarské časopisy, české časopisy, súčasne existujúce národnostné noviny alebo časopisy. To je taktiež veľkým otáznikom pre mňa do budúcnosti, že ktorý trend bude silnejší. Ďalej na základe tohto piliera sme svedkami toho, že je voľný pohyb tovaru. Hocikto, ktorý z vás už teraz kúpil európsky tovar, ale najmä azijský tovar, ktorý vyrábajú na naše trhy, mohol vidieť, že najmä azijské producenti sú veľmi citliví na to, aby jednotlivé manuály, návody pripravili vo všetkých stredoeurópskych jazykoch. Ja som nedávno kúpil jedno video, a to video mal podobný rozmer ako jednotlivé návody k tomu. Bol som vystrašený, že musím prečítať všetky návody. Až neskôr som zistil, že to sú vlastne návody vo všetkých stredoeurópskych jazykoch. To taktiež samozrejme umožní udržať si národnostnú jazykovú identitu, lebo prostredníctvom takýchto návodov sa môžete dostať bližšie k špecifickému jazyku, špecifickým jazykom jednotlivých technických výrobkov. Ďalej na základe tohto piliera fungujú štrukturálne fondy a štrukturálne fondy dávajú ďalšie možnosti k cezhraničnej spolupráci, respektíve k tomu, aby jednotlivé aktéry v týchto regiónoch vypracovali spoločné projekty. Je to ďalšia výzva pre národnostné menšiny. Ďaká jazykovým znalostiam, rodinným vzťahom alebo iným, povedzme, kultúrnym kontaktom sa dá oveľa ľahšie a rýchlejšie vypracovať cezhraničné projekty vo všetkých oblastiach Slovenska alebo iných členských krajín EÚ. A je to výzva aj pre rómsku menšinu, práve z toho dôvodu, že rómska menšina žije nie len na Slovensku, ale žije aj v Maďarsku, v Čechách a iných krajinách, štrukturálne fondy priam vyzývajú občanov, aby pripravili takéto spoločné cezhraničné projekty na riešenie menšinovej problematiky. Tretím pilierom sú vonkajšie vzťahy a obrana. Sice na prvý pohľad veľmi ťažko nájdeme momenty, prostredníctvom ktorých tento pilier ovplyvňuje život národnostných menšín, ale predsa. Jeden zo základných zahranično-politických cieľov Európskej únie v súčasnosti je pomoc Ukrajine a pomoc ukrajinským demokratizačným procesom a prechodu na trhové mechanizmy. A keď pozeráme na to, že veľmi početná silná menšina na Slovensku práve rusínsko-ukrajinská, tak môžeme priamo hneď nadviazať na tento cieľ s tým, že Slovensko musí byť aktívne práve v procesoch európskej politiky smerom na Ukrajinu. Musíme budovať podobné cezhraničné programy a projekty pre Ukrajinu, ako máme teraz už pre Maďarsko, pre Poľsko a Českú republiku. A musíme ovplyvniť celý demokratizačný proces prostredníctvom tretieho piliera politiky Európskej únie. A išiel by som ďalej. Takmer na každom zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy je to Rada ministrov zahraničných vecí. Ministri sa zaoberajú problémami Kosova, Palestíny alebo iných menšinových konfliktov na svete. A dávajú riešenia a určité príklady pre nás, že akým spôsobom asi prebieha v súčasnosti diskusia, aké filozofie majú jednotlivé členské krajiny, alebo akým spôsobom chcú riešiť tie jednotlivé konflikty členské krajiny EÚ. Sice nie sú to konflikty v rámci Európy, okrem Kosova samozrejme, sú to väčšinou mimo Európy, ale predsa dáva to určitý rámec toho, že akým spôsobom členské krajiny rozmýšľajú v menšinovej problematike. Hovorí sa o tom, že precedenci sú veľmi významné v rámci politiky EÚ. A tu práve v týchto oblastiach sa vytvárajú precedenci, že akým spôsobom EÚ chce riešiť problémy Palestíny alebo Kosova alebo ďalších oblastí konfliktných vo svete. Veľmi rád by som upriamil pozornosť zástupcov všetkých menšín na Slovensku, aby pozorne sledovali jednotlivé vyhlásenia Rady pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy na medzinárodné konflikty, lebo prostredníctvom toho sa dá oveľa viac získať, povedzme, ako prostredníctvom priamej politiky, menšinovej politiky. A teda teraz by som išiel k priamej menšinovej politiky a dovolte, aby som ja pokračoval v maďarskom jazyku. A zároveň nasmontám, hogy nincs kisebbség politikája ténylegesen az Európai Uniónak, és emellett ki is tartanék, ami van, az a diszkrimináció ellenes politikája az Európai Uniónak, amely megjelenik szinte az összes dokumentumban most már, de ettől tovább az Európai Unió nem lépett. Az Európai Unió ez idáig az Európa Tanács és az EBSZ dokumentumaira hagyatkozik, azon keresztül közelíti meg a kérdést, illetve, mikor csatlakozott a 10 ország, akkor megfogalmazta azt, hogy a kisebbségi jogokat védeni kell az Európa Unión belül, és a csatlakozó országokon belül. De nem szabta meg a standardot, hogy mihez kell hasonlítani, mihez kell viszonyítani ezt, hogy az Európa Unió jogait védeni kell. A koppenhágai kritériumokban, ahogy mondtam, megjelenik ez, hogy védeni kell a kisebbségi jogokat, viszont minden egyes országhoz külön-külön álltak és viszonyultak, hogy mit értenek ez alatt, hogy védeni kell a kisebbségi jogokat. Elsősorban azt figyelték az unión belül, hogy milyen a kisebbségnek és az államnak a viszonya, és valahol a kettő közt próbálták meghatározni azt a bizonyos mértéket, amit Szlovákiára kiszabtak, vagy jelen pillanatban Romániára kiszabnak, vagy egyéb más csatlakozó ország számára megszabnak. Ebből az következik, és ez a következő tézisem, amit kimondanék, az első tehát az, hogy nincs. A másik viszont az, hogy a kisebbségpolitika az unión belül az elsősorban biztonságpolitikai kérdés, és nem emberi jogi kérdés. Ez egy nagyon fontos dolog akkor, hogyha bárki megpróbálja kezelni ezt a kérdést, hogy ezt tudatosítsa, hogy elsősorban nem emberi jogi kérdés, hanem biztonságpolitikai kérdés, a kisebbségpolitikai kérdés. Magyarán ez azt jelenti, elnézést a kifejezésért, hogy ha balhé van, akkor cselekedni kell, ha nem, nincs balhé, akkor hagyni kell úgy, ahogy van. Emellett viszont minden európai intézmény rászedhető arra, hogy témánként elfogadjon határozatot bizonyos kérdésekre. Ilyen volt például, amikor a kerületi önkormányzatokat nálunk kialakították Szlovákiában, akkor az Európa Parlament mégiscsak elfogadott egy határozatot, hogy sajnálják, hogy nem sikerült úgy kialakítani, ahogy azt a magyar kisebbség is elfogadta volna. Mi az oka annak, hogy nincs kisebbségpolitikája az Európai Uniónak? Ennek valójában két nagy oka van véleményem szerint. Az egyik az az, hogy az egyes országokon belül más és más megoldás alakult ki a kisebbségi kérdésnek az elmúlt időszakban, gondolok a II. Világháború óta eltelt időszakra. Itt tanulni lehetünk annak, ahogy bizonyos országokban asszimilációval oldották meg, bizonyos országokban önkormányzatisággal oldották meg, valahol fúzióval oldották meg ezt a kérdést, tehát két külön identitásból jött elő egy harmadik. A másik oka véleményem szerint a bevándorlók kérdése, amiről szintén nagyon sokat beszélnek most már az egyes médiákban, és itt ha akkor lehetséges most kivetíteni azt a táblázatot, amit hoztam, nem tudom, lehet-e. Megoldható? Ez csak azért van, ha valaki eddig aludt volna, most felébredjen. Szóval, ha megjelenik a táblázat közben, mondanám, hogy azt szerettem volna bemutatni, hogy milyen nagy a bevándorlók száma az egyes tagországokban. És ez a bevándorlási közeg jelen pillanatban az, ami nagyon fékezi az Európa Unión belül a kisebbségi normák kialakítását. A legnagyobb bevándorlói közeg Franciaországban jelenik meg, Portugáliából, Algériából, Marokkóból és Törökországból. Számolják ezeket a bevándorlókat, ami a körülbelül 2 milliós tömegre is tehető, amelyet számon tartanak, és emellett még van egy nagyon komoly szám, amit nem tartanak számon illegális bevándorlók. Ezek többnyire családot alapítanak ezekben az országokban. Most ugrik a majom a vízbe. Mindegy, hagyjuk. Ennyire nem fontos ez egyébként, hogyha nem jönik meg, akkor is lehet, el tudom mondani. Tehát a körülbelül 60 milliós Franciaországban majdnem 2,5 és 3 millió köztehető a számon tartott bevándorlóknak a száma. Emellett ugye elég sokan nem számon tartott bevándorlók. Németországban a török kisebbség több mint 2 millióra tehető. Spanyolországban a marokkói, ekvádori és kolumbiai bevándorlók szintén elérik a 300 000-es tömeget. Ausztriában szintén, Hollandiában, Törökország, Szurinám és Marokkó majdnem 500 000 lakost tesz ki. Tehát körülbelül ugyanannyit, mint amennyi a szlovákiai magyarság. Tehát itt van Németország, láthatjuk a török bevándorlók számát. Spanyolország részéről, Marokkó, Ekvádor, Kolumbia. Egy picit álljunk meg, de láthatjuk, hogy Dél-Amerikából és Észak-Afrikából elég jelentős bevándorló közeg él. Mehetünk tovább, Ausztria. Ott többnyire nem észak-afrikai, hanem balkán bevándorlók vannak. Mehetünk tovább. Hollandia érdekes, ugye Törökország, Szurinam és Marokkó részéről óriási számarányban vannak a regisztrált bevándorlóknak a száma. És itt pillanatra itt álljunk meg, tehát ez egy olyan közeg, amely komoly ellenállást vált ki a tagországok részéről, mert bármifajta kisebbségről van szó, abban a pillanatban azonosítják a bevándorlói közeggel, és ez komoly belpolitikai problémát okoz számunkra előrelépni ezen a területen. Viszont a megoldás természetesen az lehetne, hogyha szétválasztanák az úgynevezett őshonos kisebbségeket a bevándorlóktól, és ez irányba próbálna meg az Európa Unió elindulni. Egyelőre erről van némi diszkuszió, de komolyabb előrelépés nincs. Ha tovább megyünk, akkor ami még a 25 tagország csatlakozásával bejött az Európa Unióba, az orosz kisebbség a balti államokban, és ezt akkor menjünk tovább ezen a táblázaton. Litvánia esetében láthatjuk, hogy 3,7 millió lakosból 310 ezer orosz tartanak számon. Mehetünk tovább. Lettország esetében ez a számarány még magasabb, 680 ezer orosz, 2,3 millió lakosra lebontva, fehér oroszokkal, ukránokkal együtt. És a harmadik Észtország, amely 1,4 millió lakosra 404 ezer oroszt és 36 ezer ukránt mutat ki. Ami nagyon magas számok, és ez az orosz kisebbség jelenléte szintén akadályozza azt, hogy a közvetlen Európa Uniós kisebbségpolitika valami nagyobb dimenzióban, vagy nagyobb dinamikával lépjen előre. Ezért jelen pillanatban
ha arról beszélünk, hogy az Európa Unió kisebbségi normája, szkeptikusabb vagyok, mint hogyha arról beszélünk, hogy az Európa Unió közvetlen politikájának közvetlen hatása az európai kisebbségekre. Az előadásom elején arra próbáltam összpontosítani, hogy az a három pillér, amit mondtam, annak nagyobb és pozitívabb hatása van a kisebbségek életére, mint maga az európai kisebbségpolitikának. Tehát az Európa Unió alapötlete sokkal jobban segít, mint maga a kisebbségpolitikája az Európa Uniónak, ami gyakorlatilag jelen pillanatban nincs. És nem is szabad ez miatt frusztrálódni, mert érzésem szerint ez nem is fog egyik napról a másikra megoldódni, hanem éppen, hogy a három pillérbe kell keresni tovább olyan lehetőségeket, ami a kisebbségek életét segíti, és ezt kell felerősíteni, és erre viszont sokkal inkább vevő az Európa Unió. Tehát vagy a gazdasági életben, vagy az igazságügyben, vagy pedig a külügyben kell keresni azokat a lehetőségeket, amelyek az Európa Unióból átültethetők, és erre viszont az Unió fogékony, az Unió tagországai fogékonyak. Köszönöm szépen!